Jelennékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János első levelének harmadik fejezetében a 10-től a 12. versig a következőképpen. Erről ismerhetők meg Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha valaki őszinte szívvel és gondosan, alaposan megrágja ezeket a mondatokat, amiket most hallottunk, akkor úgy gondolom, hogy minden oka megvan arra, hogy nagyon is kínban érezze magát. Hiszen juthatunk-e másra az elhangzottak szerint, mint arra, hogy az ördög gyermekei vagyunk? Ezek fényében kell feltenni a kérdés is, hogy mit keresünk itt? Mit keresek itt a templomban, hogy van merszem beülni a padokba, vagy éppen itt az imaterem székeibe, és végképp hogyan van merszem felállni ide a szószékre, vagy az ambóhoz. És amíg elolvassuk a 9. verset is hozzá, amelyben azt mondja János, hogy aki Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magva van benne, és nem vétkezhet, mert Istentől született, akkor még inkább egyértelmű, hogy meg kell rettennünk. Hát nem tarthatom magamat Isten gyermekének, hiszen súlyos vádként szegedőződik nekem, hogy sok-sok bűnöm van, és nem cselekszem az igazságot. Mert hát kimondhatja el magáról, hogy minden tette kedves Isten előtt. Van hát ok éppen ezért a nyugtalanságra, és remélem ugyan, hogy a feszültség miben létét sikerül megvilágítani a mai istentiszteleten is egy kicsit, de az is biztos, hogy annak végeztével, aki megnyugodva megy haza, az nem értett meg semmit abból, amit János nekünk mond. Mert ennek az ellentmondásnak nincsen olyan fajta feloldása, amely aztán megnyugtató lehetne számunkra, hogy akkor mégiscsak minden rendben van. Ennek az ellentmondásnak csak az lehet az eredménye a szívünkben, hogy egyfajta szent nyugtalanságot késztet bennünk fellángolni, és a bűnbánat nyugtalanságára indít el. Mert hát nincs alap senkinek, hogy elmondhassa magáról, hogy hát igen, én ilyen keresztény vagyok, mondhatni, ilyen tökéletes vagyok már, én rám ezek mind úgy igazak, ahogy János leírja ebben a fajta szakaszban, hogy hát én aztán végképp Isten cselekedeteiben járok, végképp bűntelen vagyok. Nem mondhatja ezt el senki, csak arra van alapunk, hogy felismerjük azt, hogy igen, ez volna a cél. Ez Isten elvárása tőlünk. De még roppant messze vagyok attól, hogy ez megvalósuljon az életemben, és ez kizárólag az én hibám, a bűneim következménye. Mert hát végső soron kinek is vagyok én a gyermeke? Istennek vagy Sátánnak? És miképpen végezhető el egyáltalán ez a fajta apasági vizsgálat ebben az értelemben most? Kinek vagyok a vér szerinti gyermeke és kifogadott örökbe? Bizonyára ismerjük az ilyen kérdések esetét és az ezt feszegetők sorsát, mert ha kiderül rólam, hogy pusztán örökbe fogadtak, akkor végül is az mit jelent a számomra? Sokaknak törést okoz megtudni ezt, ha nem közölték velük gyermekkorukban. Én nem is vagyok azoknak a gyermeke, akiket szüleimnek gondoltam. És vajon hogy fogunk mi magunk is járni most ebben a tekintetben? Nem derül ki esetleg, hogy más valaki a szülőnk, az apánk, az atyánk, mint ahogy azt egész életünkben akár gondoljuk. És ha kiderül, hogy örökbe fogadtak, akkor kit tekinthetek igazi szüleinek most a vér szerintét, akit akár nem is ismerek? Ez az igazság ugyan, hogy ő az én szülőm genetikai értelemben, vagy inkább az a szülő, akihez szeretett szálakkal nőttem hozzá éveken keresztül és nevelt. Így is talán mondhatnánk, hogy ilyenkor az igazság győz, vagy inkább a szeretet. És még bonyolultabbá tette persze ezt a kérdést a mai ember, hiszen most már nem csak örökbefogadásról lehet beszélni, hanem feltaláltuk úgymond a béranyaságot is, mert ha roppant furcsán hangzik is, hát mégis vannak olyanok, akik szeretnének ugyan gyermeket, de egyszerűbb esetben egészségügyi típusú okokból nem szeretnék kihordani, vagy nem képesek rá, de még olyan is van, egy műsor tanúsága szerint, aki hát szeretne gyermeket, de a vele járó hercegurcát azt már nem szeretné, és ezért inkább béranyát keresnek. A fordítottjára is akadt példa, aki azt mondta, hogy ő ugye nem szeretne már több gyermeket, de nagyon élvezi a várandóságot, és ezért szívesen átvállalja másoktól. Talán nagyon furcsán csengenek ezek a szavak, de jelek szerint vannak, akik így gondolkodnak és így éreznek. De aztán a jogi esetek területére tartozik már az a folytatás, amikor hát kiderül, hogy a megállapodás az nem segít abban, hogy aztán az eltelt hónapok során meggondolják magukat az emberek. Hát mi van akkor, hogyha a béranya meggondolja magát, és mégis inkább ragaszkodik a gyermekhez, akit megszül? Vagy mi van akkor, hogyha a másik fél gondolja meg magát, és mégse kell neki az a gyermek? Sok-sok probléma jár ezzel, de a több országban virágzik a béranyaság, a másik gyermekének a kihordása és megszülése. És ha nagyon furcsán is hangzik, és csak sántítva is alkalmazható, de talán most még a karácsonyi ünnep körben járván mondhatjuk bizonyos értelemben azt, hogy Jézus születése is egyfajta béranyasággal történik, bár itt azért másról van szó, hiszen itt valódi anyja is Mária. De valahol talán átérezzük ennek a vonatkozásában, hogy az is milyen rendkívüli eset. Milyen furcsa történet, amikor Mária a Szentlélektől fogan. És aztán most mondhatjuk talán úgy, hogy János apostol is effajta kérdéseket feszeget. Hát hogyan dönthető el, hogy kinek a gyermeke vagyok? És ehhez próbál, mint egy útmutatást adni mindannyiunk számára, hogy vajon a gyilkos Kaintól származom, vagy az áldozat Ábeltől. Ördögfi vagyok, vagy Isten gyermeke. De ahhoz, hogy jól értsük János szavait mindig újra és újra, amikor János leveléből olvasunk részletet, hozzá kell tennünk azt, hogy ennek a hátterét is ismerni kell, mert nem csak úgy a levegőben lógnak ezek a szavak, hanem konkrét tévtanítókkal szemben vitázik ez a levél, szinte minden egyes mondatát azt szerint kell értenünk, hogy közben megvizsgáljuk azt is, hogy hát mit is mondtak és mit is tanítottak ezek a tévtanítók. Az úgynevezett gnoszticizmussal vitázik, amely akkoriban nagyon divatos volt, úgy, ahogy ma is egyébként. És ők azt állították, talán emlékszünk is egy-két korábbi alkalomról is említve, hogy hát a tudást kell megszerezni elsősorban, ha nagyon leegyszerűsítem, ez a lényeg, hogy a tudás által jutunk el az üdvösségre, és a többi az igazán nem is nagyon számít. Nem szükséges ebben a világban megváltó, hiszen hát saját magunk váltjuk meg magunkat a tudásunk révén, ahogy egyre jobban és jobban belemászunk az isteni misztériumokba, egyre tökéletesebbek leszünk, és a végén aztán elérjük a teljesen jó, tökéletes, üdvözült állapotot, és akkor már semmi nem fog számítani, ami körülöttünk zajlik, sőt, az sem, ami bennünk. Bármit tehetünk, most már minden mindegy. Hát ezen a háttéren is mondja Az apostol, hogy vigyázat, mert pusztán az ismeretek még nem adnak üdvösséget, és nem vezetnek el az Isten szerinti életre, az igazságban járásra, és végképp nem vezetnek el a szeretetre. Valójában az, amit a tévtanítók hirdetnek, az a legnagyobb önzés és az önistenítés. Hiszen hát magunk kellünk csak hozzá, és magunk tökéletesen megvalósíthatjuk önmagunkat. Aki részt vett a nőtincsi alkalmon az imahét során, egy vonatkozásban már hallhatott a fiatalon elhunyt híres regi énekesről, Bob Marley-ről és az általa képviselt rastafarizmus vallásáról, vallásos filozófiáról. Most más vonalon János levelének kapcsán érdemes talán egy kicsit ezt jobban el is mondanom, és nem csak az úrvacsorának egy elrettentő párhuzamát mondani. Hát a lényege minden esetre az, hogy ez egy tökéletes példa a mai gnoszticizmusra. Alkotnak egy vallásos filozófiát, aztán elindul világhódító útjára, miután jól összekutyulták más vallásokból vett elemekkel, hát elsősorban itt most zsidó és keresztény elemek jelennek meg. Kiindulásuk az volt, hogy egy prédikátoruk elkezdte hirdetni, hogy jamaikai négereknek vissza kellene települniük Afrikába, hát onnan hurcolták el őket rabszolgának, és aztán már is kész a megfelelő mítosz, mert Babilon most már Jamaika lesz, és a Sion meg Afrika. Még a zsoltárokat is idézik ennek kapcsán, ugyanis az Afrikába visszatelepülésnek a megnevezett országa az Etiópia, és előrángatják a 68. zsoltár, amely szerint az etiópok Istenhez emelik kezüket, és ezt úgy látják megvalósítva, hogy ez akkor ott a földi Isten országa, és amikor a múlt század elején két világháború között megkoronázták az egyik királyukat, akkor abból rögtön már Jézus megjelenése vált, aki 2000 év után visszatért, ahogy megígérte a tanítványoknak. Aztán idézgetnek a jelenések könyvéből, és ráhúzzák erre a királyra, hogy hát ő az, akit a jelenések könyve úgy ír le, hogy az övére fel van írva, hogy királyok királya. Hát így lesz tehát belőle Krisztus megjelenése ezen a földön. Zenéjüket Dávidra vezetik vissza, a jó rezgés, ahogy ők ezt a zenéjükben megnevezik, az gyakorlatilag Dávid landpengetésével áll párhuzamba, és hát megváltásra nincs is szükség. Elég visszamenni, sőt, már nem is fizikailag képzelik el a visszatérés Etiópiában, hanem a szívükben, lelkükben, és sok-sok mindent elmondanak ezzel kapcsolatban. És megváltásra tehát azért nincs szükség, mert elég, ha kiárad belőlünk a szeretet mindenki iránt megkülönböztetés nélkül, és megismerjük a bölcsességet, magunkban megtaláljuk Istent. Hát egy szóval egy mai gnoszticizmus fabrikáltak maguknak, zsidó és keresztény elemeket felhasználva. Hát e tekintetben teljesen ugyanazzal találkozott az apostol is szinte, hiszen éppen ez a gnoszticizmus a keresztény változatának a veszélye. Egyrészt az, hogy Krisztustól idegen elemeket vegyít bele a tanításba, de nem csak hozzáveszi valójában, hanem igazából ezzel alapjaiban ássa alá, hiszen míg a kereszténységben Jézus eljövetele azt jelenti, hogy minden Istenen múlik, addig akár a gnoszticizmusban, vagy éppen ebben a rastafarizmusban, vagy más modern elfmékben a lényeg az, hogy én csinálok mindent. Nincs másra szükség, csak nekem kell úgymond megjavulni, és már is minden jól megy, és én erre képes is vagyok szerintük. Aztán, hát így már a keresztény erkölcs is sokszor sárba tibródik, mert az már lényegtelen lesz, hogy ilyen módon hogyan is élek. A lényeg az, hogy én megvilágosodtam. Jó és rossz kiélezett dualizmusa, ellentéte érződik éppen ezért János levelében, de nem azért, mert ő ezt ennyire feltétlenül elénk akarja tárni, hanem azért, mert hát ez volt a fény és a sötétség a fontos szava az akkori tévtanítóknak is. Tehát vitatkozik az apostol a gnoszticizmussal, bizonyos értelemben a felvilágosodás is egyfajta gnoszticizmus, hiszen ott meg a ráció, a tudás, az értelmem által érhetem el a kitűzött üscélokat, és hirdetik sokan, hogy hát az emberiség alapjában jó, és csak egyszerűen meg kell őket tanítani erre a jóra, és akkor már maguktól fogják ezt követni. Nagyon divatos ez a felfogás, csak éppen halálosan veszélyes. Mert éppen ezért van, hogy minden eszme, minden rendszer, amely nem számol a bűn mélységes valóságával, a világban uralkodó személyes gonosz pusztításával, az elszakad aztán a valóságtól, elszakad az igazságtól, és egyfajta álomvilágba ringatja magát. Hát ezért van ott kudarcot a történelem során minden szépnek ígérkező, reményteljesen induló mozgalom. Egyszerűen azért, mert bármilyen magasztos volt is, végül mégiscsak rátámadt a bűn, megfertőzte az Isten elleni lázadás vírusa, vagy megrágta az ördög férge, az önzés, a magunk akarása. És éppen ezért óvad apostol minket is, hogy ne ezt nézzük, nézzük meg, hogy honnan származunk, honnan származnak azok a keresztények, akik Isten útját igyekeznek járni. És ezzel szembe állítja tehát, hogy a keresztény ember ezért nem vétkezik, és ha gondolunk az úrvacsorai szertartásunkra, akkor azt is megértjük, hogy hát éppen azért nem gondolhatjuk azt, hogy János ezt úgy értette volna, hogy soha meg nem botolhatunk, és nem követhetünk el bűnt, mert minduntalan hangzik az is, amikor azt mondja nekünk szintén a levelében, hogy aki azt gondolja magáról, hogy nem bűnös, az magát csapja be. Minden esetre tollat ragad az apostol, hogy ne egyfajta automatikusan működő mágiaként képzeljük el a keresztény életet és az Istentől való születést sem, hanem egy olyan belsőleg megtapasztalható erőként, amelyet Szentlélek hoz létre bennünk, és amely irányít és vonz Isten felé és az ő útjára. Mert hát mégis miről ismerhetők fel a keresztények, azaz Isten gyermekei? A szó, amit az apostol használ, az nyilvánvalóvá lesz, vagy tesz, tehát hogyan nyilvánul meg a keresztényekben az Isten fiúság? Miről ismerhető fel, hogy így járnak el? Miről ismerhető fel például mennybe menetel után a tanítványokon, hogy Szentlélek vezeti őket? Még Jézus életében Péter féltése, hogy hát ez nem történhet meg veled, mondja, amikor bejelenti a kereszthalált a mester, vagy a Zebedeus fiak tűzkérése, hogy szálljon tűz erre a falura, mert nem fogadtak be minket, és leginkább nem fogadták be Isten fiát. Hát ezek esetén ki ismeri fel, hogy ez Sátántól jön, és nem Szentlélektől. Hiszen annyira biblikus a magyarázatuk, amit kérnek. Annyira igaznak tűnik, hát valóban meg lehet mindent jól alapozni teológiai érvelésekkel. Hogy hát ez nem történhet meg veled, hát épp a messiásnak diadalt kell aratnia. És hát az is szintén biblikus alapokra megy vissza, hogy az a falu, amely nem fogadja be Isten emberét, az megérdemli a mennyből a tüzet. És Jézus mégis leleplezi őket, ahogyan gyakran minket is. Még az, aki cselekszi az igazságot, kijelentés értelmét is, lehet rossz irányban megközelíteni, hogyha kihagyjuk belőle a szeretetet. Mint hogyha az igazsággal feloldhatnánk a szeretet érvényét. Vagy máskor fordítva gondoljuk, és a szeretettel akarjuk az igazságot feloldani és nélkülözni. Azt mondani, hogy hát én ezt meg azt szeretetből teszem, és akkor már mindegy, hogy mi az, nem is kell, hogy az igazságban járás legyen. Máskor meg az igazsághoz ragaszkodom, és ez nagyon fontos, és nem is kell, hogy szeretettel történjen. Ez a mi emberi, ha úgy tetszik, skizofréniánk. Hogy ezt a kettőt nem nagyon tudjuk megtalálni, hogy hogyan is egyesítsük és érvényesüljön egyszerre. Sokszor ellentétben látjuk tehát egymással, képtelenek vagyunk az igazságot szeretetben érvényesíteni, illetve a szeretetet az igazság megőrzésével gyakorolni. Jézusban mégis mind a kettő maximálisan érvényesül, és sokszor a látszat félrevezet. Mert hát bizonyára például szeretetlen dolognak számít, ha valaki pofonveri a másikat. De mondjuk mi a helyzet? Akkor, hogyha éppen hisztéria tört ki rajta, és ezt kell esetleg ilyen drasztikusabb módon megállítani. Vagy mi van akkor, ha éppen a gyermeknevelésben alkalmazza valaki ezt? Sokszor szinte úgy mondhatni, hogy ez sokkal szeretőbb magatartás, mint az, amikor hagyjuk bármit tegyen, és nem igazítjuk helyre. És bizonyára sok-sok esetet lehetne felsorolni, amikor a látszat és a valóság eltér. Erre a legnyilvánvalóbb példa maga a Golgota. Mert hát bizonyára igencsak szeretetlen dolog egy apától, hogy hagyja kínhalál szenvedni a fiát, amikor megakadályozhatná azt. Lenne hatalma megszabadítani őt. És mégis részéről ez volt a legnagyobb szeretet, amit végre lehet hajtani. Így hozta el a megváltást nekünk, és így vált lehetővé, hogy többé már ne az ördög atyánk gyermekei legyünk, hanem Istentől születettek, akik Isten akaratába, lelke vezetése révén napról napra kell, hogy megtalálják azt az utat, amely mind az igazság cselekvése, mind a szeretet megnyilvánulása. Nekünk ez lehetetlennek tűnik, Szentlélek által mégis megvalósulhat. Megvalósulhat, hogy szeretettel cselekedjük az igazságot, és igazán igazságba járva szeressünk, mert Jézus maga éppen ezt tette ezen a földön velünk, és az ő követésére ugyanerre hív minket is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, igazság és szeretet atya, segíts minket lelkeddel arra, hogy rólad vehessünk példát, amikor ki kell állnunk az igazság mellett, hogy mi magunk is a te igazságodban járhassunk. Segíts minket akkor is, amikor a szeretet tüzét kell elvinnünk másokhoz, hogy mi is a te szeretetedben járjunk. Add világosságodat ahhoz is, hogy észrevegyük, hogy a te igazságod és a te szereteted nem ellentétben áll egymással, hanem együtt alkotja megváltásod kegyelmét. Segíts arra, hogy gyermekeidként az igazságot cselekedjük, és a szeretetet sugározzuk. Amen.